Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt.
Szeretettel köszöntjük a mai húsvét hétfői reggelen a kedves Mária Rádió hallgatókat. Deák Csaba, szigetszentmiklósi görögkatolikus parókus és
Káplár Márton, Rózsák Terei Káplán.
Rendhagyó ez a mai reggel, mint ahogy ebben az évben rendhagyó volt a nagybőti időszak, rendhagyó volt a nagy hét, és hát rendhagyó módon tudtuk csak megünnepelni a húsvétnak az ünnepét is. És hát attól függetlenül, hogy hát nem minden húsvét más, és minden ünnep más, és mindig van valamilyen újfajta üzenet, van valamifajta újdonság a mi húsvétjainkban. Évről évre azért mégiscsak visszatérő mozzanata a húsvétjainknak az, hogy az ünnepen, az ünnep kapcsán felszoktuk idézni aranyszájú Szent Jánosnak a húsvéti gondolatait, húsvéti szavait. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy ebből a beszédből, húsvéti beszédből idézzünk néhány gondolatébresztő mondatot. Azt mondja aranyszájú Szent János, aki istenfélő és istenszerető, merítse magának hasznot ebből az ünnepből. Aki értelmes szolga, menjen be örvendezéssel ura örömébe. Aki az első órától munkálkodik, vegye el a ma igazságos bérét. Aki a harmadik óra után érkezett, ünnepeljen hálaadással. Aki a hatodik óra táján jöhetett, ne ingadozzon, mert semmivel sem károsodik. Aki a kilencedikig késlelkedett, álljon elő és ne habozzon. Aki a tizenegyedik órára érkezett, ne féljen késlekedése miatt, mert nemes lelkű az uralkodó, és az utolsót éppen úgy fogadja, mint az elsőt. Letelepíti a 11 órakor érkezőt éppen úgy, mint az első órától fogva munkálkodót. A későn jövőnek kegyelmez, az elsőnek érkezésén örvendezik. Ennek megfizet, amannak ajándékot ad. A munkát elfogadja, a tudást becsüli, a cselekedetet értékeli, az áldozatot dicséri, mindnyájan bementek az Úr örömében, elsők és későbbiek, elveszitek jutalmatokat. Gazdagok és szegények, mindannyian örvendjetek. Komolyak és könnyelműek, becsüljétek meg ezt a napot. Böjtölők és nem böjtölők, vigadjatok ma. Roskadozik az asztal, vegyetek róla mindnyájan. Itt a hizlat borjú, senki ne távozzék éhen. Élvezzétek mindnyájan a hit lakomáját, részesüljetek mindnyájan a jólelkűség gazdagságából. Ne panaszolja senki a szegénységet, mert feltűnt az új birodalom. Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert felragyogott a sírból a bocsánat. Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. Hatalma alá hajtotta és megsemmisítette a halált. Leszállt az alvilágra és kifosztotta az alvilágot. Keserűséget okozott neki, mikor az megizlelte az ő testét. Erre célzott Izaiás, amikor felkiáltott, s mondta, az alvilág elkeseredett, amikor ott lent megjelentél. Elkeseredett, mert verességet szenvedett. Elkeseredett, mert szégyenben maradt. Elkeseredett, mert halálos sebet kapott. Elkeseredett, mert fogságba esett. Zsákmányul ejtette a testet, és az Istennel találkozott. Zsákmányul ejtette a földet, és az ég állt meg előtte. Zsákmányul ejtette azt, amit látott, s elbukott amiatt, amit nem látott. Halál, hol van a te győzelmed? Alvilág, hol van a te fullánkod? Föltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek. Föltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Föltámadt Krisztus, és diadalmaskodik az élet. Övi a dicsőség és a hatalom, most és mindenkor, és örökkön örökké. Ámen. Bizonyára sokunknak ismerősek ezek a szavak, aranyszájú Szent Jánosnak ez a húsvéti beszéde, és hát valahogy ebben az esztendőben egy kicsit máshogy hangzik. Az egész levélnek a hangulatából, hangvételéből kitűnik az, hogy hát ez valami nagy ünnep, valami nagy újongás, valami nagy örvendezés, és hát az Isten nagy lelkűségének és az Isten korlátlan szeretetének, ölelésének, az Isten szeretetének a túláradása az, ami ezt az ünnepet leginkább hát megjellegzi, hiszen az Isten túlment minden határon, az Isten túlcsordult az Istennek a szeretete, és hát ez a nagy lelkűség, ez a túlcsordulás, ami talán ebben az évben hiányzik egy kicsit a húsvétunkból, legalábbis ami a terített asztalt illeti, hiszen azért húsvét ünnepén, hát legalábbis nálunk a görögkatolikus egyházban biztos, hogy nagyon sok helyen az öregek hazavárják a fiatalokat, és hát ott a terülterű asztalkán, ott van a megáldott és megszentelt pászkás kosár, és ott van amikor a gazda mindenből a legszebbet, a legjobbot, a legkülönlegesebbet veszi elő, és vendégül látja, megvendégeli a családját, a szeretteit, a testvéreit, a fiát, a leányát, az unokáját, dédunokáját, szomszédokat, akik jönnek locsolkodni vagy köszönteni, és tényleg a nagylelkűségnek, a túláradó szeretetnek a megnyilatkozása, ez a minden határon túlmenő ünnep, amit húsvétnak nevezünk, és annak ellenére, hogy nagyon sokan, mondjuk az utcaemberét megkérdezzük, és hogy melyik a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, akkor minden bizonyal azt mondanák, hogy hát persze a karácsony. Hiszen az olyan kis kellemes, és olyan szép, és olyan bensőséges, és meghitt. És valahol az ember, amikor ezt a aranyszájú beszédet is olvassa, rájön arra a lendülete, a dinamikája, a mindent elsodró gondolatok miatt azt, hogy valami olyan erő szabadulít fel, ami mindent letép, és mindenen átgázol, mindenen, ami rossz, ami bűn, ami gonosz, és valahol a húsvétban az Isten feltartóztathatatlan erejének, hatalmának, szeretetének a túláradását, túlcsordulását látja meg. Az ember is, hát most lássuk be őszintén, hogy ebben az évben az ünnepi asztalok egy kicsit olyan zárt körűbbek, hiszen nagyrészt az idősebb szülők vagy nagyszülők is valószínűleg odahaza szűk családi körben fogyasztják el. Ugye a megszentelt, vagy hát ebben az évben különleges módon a család legtekintélyesebb, valószínűleg férfi tagja rajzolt csak keresztet, nem pedig a templomban szenteltettük meg a pászkás kosarainkat, és hát a szentelt vízről meghintés és imádság egy áldás után valamiféle átszármaztatott módon azért mégiscsak megáldattak a pászkás kosaraink, ahogyan azt a híveinknek is tudtára adtuk. És hát ebben a pászkás kosárban is sok minden van, ami az ünnep titkáról beszél, de itt magában a beszédnek az első részében is látjuk azt a minden fölülmúló, túláradó szeretetet, újongást, ami Aranyszájú Szent Jánosnak a szívéből kiömlik, hogy hát nyilván az első órától munkálkodó, 12 órát végig dolgozó, ugye béresnek, szolgának is, ugyanazt szánja az Isten, mint aki az utolsó előtti órában jött, és hát csupán egy órát dolgozott. Tehát nem diplomatikus, nem kezd el kekeckedni, nem próbál meg kicsinyesen mérlegelni, vagy hajszálhasogató módon osztani a javait, hanem mindenkinek mindent és túláradó módon ad oda, ajándékoz oda az Isten, és hát ebben az évben ezt nagyon sokan, akik szerették volna az ünnepi asztalt megosztani a szeretteikkel, családtagjaikkal, hát nem tehették, csak szűk családi körben. És hát én azt gondolom, hogy ez a húsvét azért, talán éppen ezért is nagyon-nagyon sok mindenre meg fog tanítani bennünket, vagy talán már meg is tanította a számunkra. Épp a minap beszélgettünk arról Marci atyával, hogy milyen érdekes, hogy az ember mennyi munkát, mennyi figyelmet belefetszöl abba, hogy legyen egy háza, egy otthona, egy lakása, és ugye nagyon-nagyon-nagyon sok áldozatot, nagyon sok munkát, nagyon sok utánajárás, nagyon sok törlesztés, az ember eladósodik, vagy nem tudom, nagyon sokféle módon próbál magának otthont, lakást, egy családi fészket, egy házat megteremteni, és minden, nagyon sokszor minden erről szól, tehát erre keresünk, és erre dolgozunk, és ezzel. És most, amikor ezeket a karanténos napokat látjuk, akkor azt látjuk, hogy hát amiért eddig rendkívüli módon lelkesedtünk, és ami miatt eddig nagyon sokat áldoztunk, valahogy most ezeknek a vágyódásainknak, meg törekvéseinknek a fogja lettünk. És hát nem is azt mondom, hogy mint egy sírboltba be vagyunk zárva a saját házunkba, otthonunkba, lakásunkba, de valamelyest azért mégiscsak fogjai lettünk ennek az épületnek, vagy hát szeretetből, nagyon sokszor tapintatból, nem megyünk ki, nem megyünk sehová, és próbáljuk így is útját állni ennek a méteinek, ami a elmúlt hetekben, hónapokban tombolt, és hát sajnos valószínűleg még sokáig tombolni fog itt Európában és kicsiny hazánkban. És valahol nagyon jól esnek a Rendszájú Szent Jánosnak ezek a szavai, hiszen beszél arról is, hogy a megváltásnak a gyümölcsei, hogy hamartia nomos thanatos, hogy a bűntől, a haláltól és a törvény átkától megváltott minket az Isten. És ugye felteszi a kérdést, hogy kacagva szinte, hogy ugye Szent Pál apostol a korintusi levélben, onnan idézi a 15. fejezet végéről, hogy halál, hol van a te győzelmed, alvilág, hol van a te fullánkod. És nekem erről mindig eszembe jut az a történet, amit már nem is tudom milyen novella gyűjteményben olvastam, hogy édesapa a kislányával mennek lefelé a Balaton felé, és hát az autóba le van húzva az első ablak, apa előlül, a kislány hátul, és ugye kacagnak, nevetnek, énekelnek, és hagyják, hogy a menetszél, ugye az ablakon bejövő menetszél az ugye fújja a hajukat, és hát a nagy mókának, nevetésnek, kacagásnak, éneknek az vett véget, hogy egy mély berepül a kocsi szekrénybe, a kocsi fülkébe, és hát elkezd ott dongani. És hát nagyon megijednek mind a ketten, hiszen a kislány az nagyon-nagyon allergiás a mély csípésre, tehát egy ilyen jószágőt megcsípi, és perceken belül nem kerül kórházba, vagy nem jut gyógyszerhez, akkor halálát is okozhatja ez a csípés. És a kislány halálra rémül és visít, és szólítgatja az édesapját, hogy édesapa, édesapa, és a méhecske előre repül a szélvédőhöz, az édesapa utána nyúl, megmarkolja, aztán mivel a méh beleszúrja a fullánkát az édesapa tenyerébe, fájdalmába el is engedi, és hát tovább zöng a fülkébe, és a kislány újra és újra megijed, és rémülten kiabál, és kéri a segítséget. És édesapa csak hátra nyújtja a kezét, és annyit mond neki, hogy kislányom, ne félj tőle, ő már többé nem árthat neked, itt van a fullánkja a kezemben. És ugye halálnak a fullánkja, hát Krisztusnak nem csak a egyik vagy másik kezében, hanem a lábaiban, az ötszemsebben, és ott van a halálnak a fullánkja. És bár egy félelmetes valóság, amivel szembesülünk, az életünkben a halandóságnak a gondolata, vagy a mulandóságnak a gondolata, de amikor Krisztusnak a sebeire tekintünk, akkor ez jut eszembe, hogy ne félj tőle, ő már többé nem árthat neked, itt van a fullánkja a kezembe. Látszólag fenyegető valóság, látszólag rémisztő tény az életünkben, mégis ami miatt félni lehetett tőle, azt Krisztus megszüntette, és hát ilyen értelemben Szent Pál apostolnak a első korintusi levélben írt szavai is igazak. Halál, hol van a te győzelmed, alvilág, hol van a te fullánkod. És hát nagyon-nagyon érdekes, hogy az ünnepben az olvasmányaink, az énekeink, amit sajnos csak korlátozott vagy online szertartás közvetítések útján lehettek ott a kedves testvérek a templomainkban, mégis azért, ha követtük ezeket a utrenyei, vagy vecsernyei, vagy liturgia szövegeket, olvasmányokat, akkor láthattuk azt, hogy egy nagyon-nagyon mély, egy nagyon-nagyon megrendítő utat jártunk be az elmúlt napokban, tehát a nagy csütörtöki félelemnek, szorongásnak, rettegésnek az érzése, amit most ebben az évben egy kicsit talán könnyebben is a magunkévá tudunk tenni, és át tudunk élni. Után ugye, hát ha nem is a vérelverejtékezés, de azért sok rossz gondolat miatt voltak gyötrődéseink úgy nagyszerda, nagy csütörtök magasságában. Aztán nagy pénteken talán az igazságtalanságnak, a keresztnek, a magánynak, az egyedüllétnek, a magunkra hagyatottságnak a fájdalma, és ugye a halálnak a gondolata, Krisztus kereszt halálának a napján a miénk lett. És aztán ott van a nagy szombat, a pokolra való alászállás, a síri nyugalomnak a napja, amiben látszólag Krisztus bezárva fekszik a sírban. Ilyen hiátusa van az egész napnak, van egy ilyen vákuma, egy ilyen húzata, hogy igazából nem tudjuk, hogy most mit is kellene tenni. Szóval ezek az érzések azért ebben az évben szerintem mindannyiunkban jobban előjöttek, és talán még jobban sikerült átélni ezeket a napokat, akár a félelem, a szorongás, a magány, az egyedüllét, a kereszt, a sírbazártság. Hát ugye azért mégiscsak meg tudtuk élni a feltámadásnak, a húsvét hajnalának az újongását, az örömét, a fényességét. Akkor, amikor az Istennek erre a mindent elmosó, mindenen átgázoló szeretetére gondoltunk, akár Aranyszájú Szent Jánosnak a beszéde kapcsán is, és igaz, hogy most a pászkás kosarunkat azt nem a papa templomban áldotta és szentelte meg, hanem csak odahaza a családapa vagy a nagymama hintette meg szentelt vízzel, rajzolt keresztet rá, és mondott talán egy áldó szavakat vagy imádságot. Ettől függetlenül ez egy áldott pászka, ez egy áldott húsvét. És hát, ha belenézünk ebbe a pászkás kosárba, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok szimbólum jut eszünkbe erről a kosárról. És én Marcival pont most beszélgettünk az imént, hogy hát most kizárólag kivételesen nem fogom megkérdezni, hogy nálatok hány pászkás kosárt szenteltek a mi nap, a tegnapi nap folyamán, hiszen valószínűleg ugyanannyit, amennyit nálunk, ugye zárt kapuk között, ugye a pap családnak a kosara valószínűleg megszentelésre került, de hát a többieké csak odahaza. Nem tudom, Marci, hogy neked vannak erről élményeid, vagy gondolataid, hogy mit jelent tett a pászkás kosár, vagy a pászka szentelés a ti életetekbe, illetve hogy hát a te családodban mondjuk milyen szimbólumok azok, amik előjöttek a pászka eredelek kapcsán.
Igen, nagyon fontos, hogy itt most a pászkás kosárról, vagy a pászkáról beszéljünk, mert hogy te is említetted, ugye minden évben máshogy ünnepelünk egy kicsit, nyilván minden évről évre változunk, nagyon sokat tapasztalunk, reméljük, hogy bölcsebbek leszünk mindig, egy kicsit mindig máshogy tudunk ránézni az ünnepre, máshogy nézünk rá a világra. De hát igen, valahol Aranyszájú Szent János beszéde is állandóan ott van, minden húsvétkor felolvassuk, és hát ugyanígy jelen van a pászkás kosárnak is a sok szép szimbóluma, ami ugye hagyományosan ugye legalúra kerül 11 darab tojás, ugye a tojás az önmagában is az életnek, az újjászületésnek a szimbóluma, de hát kifejezetten azért ugye 11, mert 11 tanítvány van, ugyebár ekkor már Judás nincs a tanítványok között. És akkor ugye erre kerül rá a többi egyéb finomság, erre az alapra. Torma ugye, ami Krisztusnak kínált ecetet szimbolizálja, aztán ugye ebbe kerül bele a vaj, a só, az élet sója, ugyebár hát Krisztus milyen sokat beszél arról, hogy ő az élet sója, ami megízesíti a világot, és hát ugye mivel sóznák meg, hogyha ez nem lenne, tehát igenis ez még kicsit is, de ott van, benne van a kosaromban. Hát aztán ugye a töltött bárány, ami ugye inkább jó kis szabolcsi szokás szerint, már inkább
sertés.
Igen, talán egy kicsit magyarosabb, de...
Szegény ember vízzel főz.
De igenis, a bárány is, mint Krisztus áldozata, ugyebár tudjuk, hogy a kivonuláskor a zsidó ünnepen is, a zsidó Peszach ünnepén is ugye a bárány jelenik meg, hát nálunk nem így a sertés, a füstölt disznóhús, de ennek a testnek a szimbolikája. Aztán hát ugye a sárga túró, hát ugye ezt a görög katolikusoknál sárga túró nélkül nincsen pászkás kosár, amely ugye egy ilyen, hát vagy ilyen semleges, vagy inkább hogyha attól függően mennyi cukrot teszünk, vagy illetve mazsolát, de le attól függően ugye édes kis ízvilágú tejtermék, mondhatjuk így is, de ugye ez kifejezetten egy különlegesen görög katolikus egyházunkban szokás.
Igen, ez nagyon érdekes volt mindig családomban, mi is mindig gyerekek, hát azt gondolkodtunk húsvétkor, amikor jártunk egymáshoz locsokodni, hogy senkinek se volt olyan édes a sárga turója, mint nagyon máé. Hát nem mama azért, hogy rendesen, tehát a cukrot azt úgy marék számra. Tehát ha valaki egy főzőműsorban meghívta volna, akkor nem nagyon tudta volna leírni, hogy hát ettől ezt nem szabad így leírni, hogy most igen. Két marokkal, vagy három marokkal, vagy négy marok cukorral töményen azért. Igen, és hát a Mennyországnak az édességét és a Isten beszédének az édességét is ugye szimbolizálhatja.
Jó esetben a diabetológus se tudna meg, hogy mennyi cukor került vele. Meg hát ugye nagyon érdekes, hogy én voltam bencés diák, és hát ott, amikor szóba jött a sárga túró, akkor, tehát ugye ez tényleg kifejezetten a mi egyházunkra jellemző, és kifejezetten arról a területről terjedt maga a sárga túró. És hát akkor persze vannak még az egyebek, tehát lehet nyilván kolbászt beletenni, meg ugye bort is szoktak, bár azt már ugye csak mellé hivatalosan, mint ugye Krisztus Krisztus vére, és ugye mindig le kell szedni a kupakot, hogy megszentelődjön.
Igen, ne levenem,
Így van. És hát ugye tetejére kerül a pászka, ugye hát talán a legfontosabb, ami ugye magának Krisztus áldozatát, a feltámadást mutatja, hogy te is mondtad, ugye, hogy a bűntől, a rasságtól, abból vonultunk ki, ugye, ezt jelenti maga a pászka szó. És hát ugye ennek is megvan a maga külön sütési módja, ugye, hogy alulra kerül egy kis pászka darab, még ugye, amikor nyersembe teszik az asszonyok, ami ugye Krisztus teste, aztán egy kettes vonat körbe, ugye a töviskoszorút jelképezi, és hát ugye utána kerül a hármas vagy a négyes vonat egy kereszt alakba bele, ami ugye szépen megkel, és akkor a végén már ilyen kis rózsákat szoktak, ugye nem tudom, hogy nem tudok is csinálni.
Öt szentsebbnek
a szimbolikájaként. Igen, és akkor ugye erre kerül a pászka terítő, ugye amit kifejezetten erre szoktak használni, meg erre hímeznek az asszonyok, és akkor ezt viszik ugye családonként egyet megszenteltetni, és hát ezt szoktuk vinni mindannyian. Tehát nagyon, nagyon gazdag szimbolikája van ennek az egésznek, tényleg az ünnepünknek egy elengedhetetlen hagyománya ez már, azt gondolom. És hát tényleg nagyon, nagyon fontos, hogy idén talán különösen is fontos ennek az egésznek a szerepe, így hogy nem vehettünk részt tömegesen olyan ünnepélyesen a szertartásokon, mint az máskor. Mert hogy önmagában is ugye nagyon örültem, hogy mondtad, hogy a karácsonyt, igen, az valahol egy sokkal elterjedtebb ünnep, hát annak is mondjuk sokszor a sajnos célt tévesz, de hogy már az is nagyon megdöbbentő, hogy az Isten testet ölt, és az Isten eljön közénk, ilyen emberi logikával szinte felfoghatatlan módon, és akkor én húsvétkor mindig azt szoktam érezni, minthogy az Isten még mindig rápakolna egy lapátat. Nem elég, hogy eljön közénk, nem elég, hogy felveszi a mi halandó emberi természetünket, hanem ráadásul még ugye meg is hal értünk, és aztán nem is csak, hogy meghal, hanem a kereszten hal meg, ami a legcsúfosabb halál, erről már ugye sokat beszéltünk pont keresztfelmarasztalás kapcsán, még annól, és utána feltámad. Na most, ahogy említettem én is, hogy nagyon fontos az, hogy minden évben egy kicsit máshogy tudjuk megfogni az ünnepnek a lényegét, sőt, talán fontos is, hogy mindig egy kicsit máshogy ragadjuk meg az egészet. Erre most azért különösen is jó alkalmat kaptunk, vagy jó körülményeket kaptunk, hogy megpróbáljuk egy picit máshogy ránézni erre. Persze sok nehézséget okoz ez az egész járványhelyzet mindannyiunk életében, mindannyiunknak nagyon sok minden megváltozott, és sok kérdés merülhet fel, és hát ennek kapcsán viszont én is azt látom, hogy igenis lehet, érdemes például ránézni így erre az egész szenvedés történetre a szereplőkön keresztül egy kicsit, hogy vajon vannak a fellázadt zsidó emberek, akiket ugye egy kicsit felbújtottak, és hogy vajon mi nekünk milyen lázadások jönnek fel az életünkben, amikor kérdőre is vonjuk az Istent, hogy mi miért történik. Lehet az asszonyokat, akik gondoskodni próbáltak. Még azt is elfelejtették, hogy nincs ott, nem lesz, aki elhengeríti a követ, de mégis elindultak kifelé, tehát megjelenik a húsvétban ez a fajta nagy gondoskodás. Magyar, mert valami nagyon
igen, nagyon jó, amit mondasz, hogy az jutott eszembe, hogy nekem is a minap eszembe jutott, hogy olyan, mintha a jelenlegi helyzet, mintha egy globális méretű passiójáték indulna meg. Tehát tényleg ott van a néha a értetlenkedő vagy a felbőszült tömeg. Ott vannak azok, akik összeesküvés elméleteket gyártanak, és próbálnak okosabbak lenni. Ott vannak azok, akik közöttünk is, akik ugye, csöndbe maradnak, és akik elbújnak, a tanítványok is ugye a házaikba, meg elszaladnak. És mennyire ugye másképp, meg ott vannak az asszonyok, akik jönnek és gondoskodnak, és mennek a sírnak, és a testnek megadják a végtisztességet, mint ahogy ott vannak azok az ápolónők, orvosok, akik meg hát öreg otthonokban is ugye a gondozók, az ápolók, akik gondoskodnak a testről, az emberi testről. Szóval azért ez egy nagyon szívfacsaró, tényleg olyan, mintha egy globális passió zajlott volna le itt a napokban, meg hát itt az egész történetben. És ugye nagyon érdekes, mennyire érdekes volt olvasni a minap a Krisztus szenvedés történetéből, amikor ugye Pilátus, ugye sokat hallunk most erről tévéből, rádióból, és akkor azt mondja Pilátus, és ebben a helyzetben hallani, hogy én mosom kezeimet ennek az ártatlannak a vérétől. Ugye? és akkor, hogy nem akarja, hogy megfertőztetett legyen, vagy a bűn az rászálljon, és nem akarja se magára, se az övére továbbadni. Szóval egészen másként olvasta az ember ebben az esztendőben. Meg hát maga az a tény, ugye a zsidó húsvét, a zsidó pászka, vagy Peszach, ugye az Egyiptomból való kivonulás, átvonulásnak az ünnepe, és ugye hát ezen az ünnepen támad föl, vagy hát az ünnep után támad föl Krisztus is, és ugye milyen érdekes, hogy ott a tizedik csapásnál, ami az elsőszülöttek halála volt, ugye mindenki levágta a hibátlan hím egyéves bárányt, annak a vérével megkenték a ajtófélfákat és a szemöldökfákat, és ugye mindenki bezárkózott a házába, míg elvonul a halál angyala, vagy míg a pusztítás, a pusztulás kitombolja magát, és hát akik bezárkóztak, ugye a zsidók bezárkóztak, megkenték az ajtófélfákat, szemöldökfát a bárány vérével, és ugye bezárkóztak és megvárták, míg átvonul ez a pusztítás. Tehát a Peszach, az átmenet, az átvonulás, az nem csak a Vöröstengeren való átvonulást jelenti, hanem hogy a pusztulás, a halál átvonult a zsidó házak fölött is, ugye nem ment be oda, és a zsidók elsőszülöttei nem haltak meg. Szóval mindig azt gondolja az ember, papként legalábbis a húsvét után, hogy na hát én most egy évet kiprédikáltam magamat, tehát nem csak ebbe az évben, vagy elmúlt 10 évben, amit kínszenvedésről, nagycsütörtökről, nagypéntekről, feltámadásról el lehetett mondani, ezt én már elmondtam. Tehát én most már nyugodtan meghalhatok, de nekem most már új gondolatok nem jutnak eszembe. És mégis milyen érdekes, hogy az élet pedig produkál ilyen alkalmakat, amikor egyszer csak teljesen mást jelentenek azok a szavak, azok a mondatok, amikkel. És úgy megreng, és valóban az jut az ember eszébe, hogy ugye azt Zorán énekli azt, hogy értsd egy pohár víz, mit ér, ahhoz hőségkel, ahhoz sivatagkel. És hát néha az ember nagy héten is bosszankodott, hogy na, kényszenvedési szertartáson csak 9-en vagyunk, csak 10-en vagyunk, csak 15-en vagyunk, és akkor na hát elnye-belnye, aztán másnap a sírvatételi vecsernyén is, hogy hát gyakorlatilag itt 10-15-en visszük körül a leplet a templomon, és ugye temetjük el, és ugye hát nagyon kevesen jöttek el Krisztusnak a temetésére, meg ugye feltámasztott, szóval az ember mindig elégedetlenkedik, és de azok, akik eljönnek, akik ott vannak, meg ott szoktak lenni, vagy csak ugye nálunk szokás a sírbatételi vecsernyétől a feltámadási szertartásig, ugye a Szent Sír kihagyjuk, és ugye nyitva van a templom, és ugye az emberek 2 óránként beosztják magukat a családok, hogy a Szent Sírnál őrködjenek, illetve eljönnek, és 1-2 órát imádkoznak, mécset gyújtanak, és őrzik a Szent Sírt, és ez tényleg úgy valahogy most már tényleg divatba jött újra, és nagyon szívesen jönnek el emberek, és most viszont ezeknek az embereknek ez nagyon-nagyon hiányzott. Tehát akár a, jó persze kényszenvedési evangéliumoknál is, ott már az első evangéliumnál ugye elgyengülünk, hiszen 22 perc felolvasni még erőltetett menetben is az első evangéliumot a 12 kényszenvedési közül, de aztán mégiscsak ott van, és ha nincs ott, akkor hiányzik. És a temetés, és a sírvatételi vecsernye is, hogy hiányzik. A sírőrzés is hiányzik, az, hogy éjszaka, és akkor gyertyával, és akkor nagyon hangosan, és tüdőből, és gyomorból, és szívből a feltámadt Krisztust énekelni, tömegesen, ki hogy tudja. Hát azért ezek mind, tehát hogy mind felértékelődtek szerintem, remélem legalábbis ebben az esztendőben, és hát a későbbiekben talán még inkább fogunk ennek örülni, és egészen másképpen megyünk be mondjuk a templomba.
Van nekünk a mi görögkatolikus egyházunknak ugyebár ez az ikonográfiája, vagy ugye, hogy az ikonok, mint festett teológia, azért nagyon markánsan jelen vannak a liturgikus és a vallásos életünkben, és hát érdemes egy pillantást vetni. Nagyon szeretem ezt a húsvéti ikon, nagyon sokat mond, ahogyan Krisztus ott van a középpontban, ugye a pokol fölött van éppen, és Ádámot és Évát kihúzza a pokolból. Tehát ez a mondani való, még akkor is, hogyha nyilván megint csak, ahogy mindig máshonnan tudjuk ezt megragadni, én most egészen Tamásnak érzem magam, hogy így megtörtént már a feltámadás, meg ezt sokan mondták is, de hogy azért még valamit uram azért még adhatnám, hogy ezt sikerüljön felfogni, meg hát gondolom sokan vannak úgy, mint az Emmauszi tanítványok, akik amikor sikerült találkoznunk Jézusra, akkor azt mondták, hogy de hát nem lángolt a szívünk. Tehát biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon sokféleképpen éli meg ezt az egészet, de végül a konklúzió az mindig az, hogy a feltámadt Jézus felhozza a mi lelkünket, a mi életünket, a nehézségből, a szégyenből, ez megint csak kinek saját maga, vagy ahogy mondtad, hogy a zsidók is ugye kellett várniuk a sötétben, amíg elvonult a halál, és utána pedig, mint hogyha az Úr Jézus kihúzná őket ebből a nehézségből, és akkor viszi tovább őket a Kánaán felé. Tehát, hogy valahol ezt azért nagyon fontos erősíteni magunkban, hogy az Istennek ez a felhúzó ereje, ez ott van is oltalmaz minket.
Igen, és hát és az, hogy néha milyen nagy jelentősége van ilyen nyilasznyi jeleneteknek, most itt pont ebben az évben ugye megérti az ember, hogy akárhogyan ugye beszéltük is, hogy a zsidóknak is a kivonuláskor, a tizedik csapás alkalmával be kellett zárkózniuk ahhoz, hogy megmeneküljenek. Tehát muszáj volt, kellett ahhoz, hogy megvárják, míg átvonul a pusztítása ugye Egyiptom földjén, és az apostolok is ugye bezárkóznak, elbújnak, és ugye zárt ajtók mögött jelenik meg Krisztus, és én ezen imádkoztam itt az elmúlt napokban is, hogy ahogyan a tanítványoknak ugye azért Jézus azért mégiscsak a bezárt ajtók mögött is meg tudott jelenni, hogy azért, hogy sikerüljön azért átélni valamit a húsvétnak, a feltámadásnak az öröméből, újongásából, attól függetlenül, hogy most nem közösen, nem együtt, nem nagy hangon, nem elsodró dinamikával és lengülettel énekeljük a húsvéti himnuszokat, hanem mindenki otthon a családjával, az asztal körül, a gyertya körül, ettől függetlenül, hogy tényleg jelenjen meg a feltámadt Krisztus azért az otthonokba, az zárt ajtók között is, mint ahogy az apostoloknak is a zárt ajtók mögött is. Nem volt akadály. Elment, és ott volt, és a fizikai létnek a korlátai, sem az idő, sem a tér, őt többé nem tartják, nem is tarthatják vissza, és hogy fontos lenne az, hogy azért nem újjon el úgy az esztendő, hogy nem volt benne húsvét. Volt benne húsvét, megtörtént a feltámadás, megtörtént a megváltás. Ennek átélése különböző módon valósulhatott meg az életünkben, de ez egyébként is így van. Tehát amikor normál körülmények között is vagyunk, van úgy, hogy azon kapja az ember magát, hogy hát én ebből most nem sok mindent érzek, vagy mert annyira zavaros, vagy annyira zaklatott, vagy annyira sok minden elvonjon. Tehát ez így is úgy is előfordulhat az életünkben. De én azt gondolom, hogy aki tudott csendet, meg imádságot teremteti magába, meg maga körül, meg egy kicsit bekapcsolódni, akár online, akár a Mária Rádión, akár más televízión, mindenhol, másféle módon. De azt gondolom, hogy észre fogja venni, hogy ez megtörtént, ez létrejött, és ugyanazzal a körülményektől függetlenül ugyanazzal a dübörgő, mindent elsöprő, túláradó szeretettel, nagy lelkűséggel vesz körül az Isten minket ezen az ünnepen is. Aztán hát reméljük, hogy ezekben a napokban még azért meg tudjuk élni, és hát reméljük, hogy a következő esztendőkben ez azért mégis hasznunkra lesz.
Igen, és hát itt, hogyha már ezt mondtad, akkor említsük meg gyorsan, az elején felolvastuk a Rajszájú Szent Jánosnak ezt a nagyon szép húsvéti beszédét, hát éppen erről szól, hogy senki se ijedjen meg, hogyha még úgy érzi, hogy nem sikerült megtalálni ezt, vagy találkozni a feltámadott Úr Jézussal, hiszen éppen ezt mondja a Rajszájú János, hogy aki a 14. órában érkezett, az se féljen a késlekedése miatt, mert igen, nagy igen. Lelki az uralkodó.
Igen, és hát ez mindig egy folyamat az életünkben. Meg rádöbbenni arra, hogy ugye Jézus nagyon sokszor, ugye biztos ti is sokat beszélgettek a kedves testvérekkel telefonon, vagy valamilyen kütyű segítségével az elmúlt időben, vagy egy-egy telefonhívás az időségnek biztosan tőletek is kiment, hogy hát azért ezekben a napokban nehéz megélni bármilyen lelkesítő dolgot, de azért mégiscsak tehát nem az Istennek nem nincs akadály. Tehát, hogyha rólunk van szó, ha rólad van szó, meg rólam van szó, és ezt kellene talán ezen az ünnepen mindennél jobban megérteni, hogy nincs az az erő, ami az Istent vissza tudja tartani attól, hogy bennünket megmentsen, hogy bennünket üdvözítsen, vagy megszabadítson. És nagyon, nagyon érdekes, Szabó Lőrincnek van egy verse, ami igazából egy ilyen szerelmes versféle, de azért nagyon sokféle olvasata van, vagy lehet, vagy legalábbis a magamfajta ember nagyon sokszor szereti ezeket a verseket egyfajta prokrüsztészágyba tenni, tehát hogyha, de azt gondolom, hogy ez Szabó Lőrincnek a Semmiért egészen című verséről van szó. Hát hogy mondjam, ezt a verset nagyon sokan gyűlölik, és nagyon sokat szeretik. Jó magam, hát hol egyik, hol másik táborhoz tartozom. Valamikor egy borzasztóan egoista, önző gondolatsornak, gondolatmenetnek tartottam. De valahol én azt gondolom, hogyha két olyan ember, két olyan fél, most akár Isten és ember, akár ember és ember között hangzanak el ezek a szavak, vagy gondolatok, vagy vonatkoznak oda, nagyon-nagyon sok mindent tanulhatunk belőle. Akár a jelen helyzetre alkalmazva, akár Krisztusnak ezek a végletekig átmenő az életét, odaadó, belehaló, önfeláldozó nagylelkűségével. A vége felé engedjék meg a kedves testvérek, hogy ebből a versből idézlek. Szabó Lőrinc Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú. Ha szent is, alkú. Nékem más kell már. Semmiért, egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, s hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan. Addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást. Nagyon furcsa ezt a verset ilyen napok közepette olvasni, meg hallani, akárha az Atya és Jézus közötti lezajló gondolatokról van szó, akár hogy a saját életünkre, vagy a saját jelen helyzetre vonatkoztatjuk, mindenféleképpen hát van egyfajta, másfajta olvasata, és hát azt gondolom, hogy sok-sok verset, sok-sok szentírási üzenetet, proféciát fogunk még a napokban elolvasni, és remélhetőleg sok-sok olyan verset, remélhetőleg istenes verseket, amelyek közeled visznek minket ezekben a napokban, amik is szerzetesi celláink mélyén, az Isten csendjében, az Istenhez. Néhány perc után folytatjuk a húsvét hétfői gondolatokat.